már is folytatjuk a reggeli monitort, méghozzá egy élő stúdióbeszélgetéssel. Itt van velünk Gáspár András, az m4privátbankár.hu lapigazgatója. Szia, üdvözöllek!
Szia, jó reggelt kívánok!
Hát itt az előbb hallhattuk, hogy elég gyenge lábakon áll a forint, ez ugye inflációs szempontból sem túl kedvező a jövőre tekintve, főleg akkor, hogyha akár meglódul idehaza a fogyasztás, egyre több importra lesz szükségünk. Most itt a legutóbbi inflációs szám egyébként kedvező képet mutatott, ez a 3% szeptemberre vonatkozóan, viszont ti mindig egy kicsit megszoktátok előzni a KSH-t, mert hogy elkészítitek az indexeteket, a hazai hipermarketek élelmiszer kosarát méritek fel gyakorlatilag. Mit mutat az október? A szeptember egy áldásos állapot volt, és utána vissza a realitásokhoz megint kicsit megugranak az árak?
Igen, hát valóban egyébként kuriózum, hogy most már néhány hónap ilyen 18 éve végezzük havi rendszerességgel ezt a felmérést, és valóban az egyszerűbb módszert annak köszönhetően mi egy kicsit a KSH előtt tudunk járni. Tehát egy nappal azelőtt, hogy a KSH a szeptemberi inflációs adatot kiadta, mi az októberi várható áralakulási, élelmiszer áralakulási folyamatokról adhattunk egy kis előrejelzést. Ugye már a KSH szeptemberi 3%-os inflációs adata mellett is azért ott volt egy olyan megjegyzés, hogy de egyébként az élelmiszereknél volt egy kis negatív meglepetés.
3,7 volt ugye a szeptemberi élelmiszerinfláció.
Így van, így van. Tehát ott is ráadásul gyorsult is az előző hónaphoz képest az élelmiszerpiacon az árak növekedési üteme, tehát hogy ott azért nem volt olyan egyértelmű, még hogyha egyébként valóban hát a korábbiakhoz képest ez egy nagyon kedvező számnak is tűnik. És mi azt tapasztaltuk egyébként, hogyha két hónapra is visszatekintünk, hogy volt, amikor az ástop utáni kötelező akciózás kivezetését követően volt egy egész magas 7%-ot meghaladó éves árindex a privátbankár árkosárban is. Tehát ott láttunk egy nagyobb ugrást, amiután pedig egy nagyobb visszarendeződést láttunk a következő hónapban, szeptemberre vonatkozóan, akkor egyébként havi szinten 4,5%-os csökkenés mértünk, és hát arra voltunk leginkább kíváncsiak, hogy most itt októberben látjuk-e, hogy egy kicsit kisumulnak a hullámok, visszarendeződik-e a normál üzemmódba ez az árazás a hipermarketekben, és hát úgy látjuk, hogy azért ez nem nagyon történt meg, mert a rossz hír az, hogy megint egy nagyobb ugrást mértünk, havi szinten 4%-ot meghaladó drágulás mért a privátbankár árkosár októberben, és éves szinten is újra egy 7% fölé gyorsuló éves áremelkedést mutattunk ki. Tehát ez azt jelenti, hogy itt valószínűleg, ahogy az elemzők is mondják, hogy a következő hónapokban ez az általános infláció azért gyorsulni fog. Több szempontból mi azt látjuk, hogy az élelmiszer árak terén ez abszolút megalapozott ez a várakozás.
Ja, Tesco-ban, Auchan-ban, Interspárban mértétek fel az árakat. Mely termékek esetében volt a legszembeötlőbb a drágulás?
A legszembeötlőbb a drágulás egész évben gyakorlatilag mondhatjuk az a narancslé esetében van, ennek egy elég jól meghatározható oka van. Tavaly évvégén kezdődött az árupiacon egy komolyabb emelkedés, rossz volt a termés a legfontosabb termőhelyeken a narancsot illetően, és maga a narancslé ugye árupiaci termék is, és ezért az árutőzsdéken is látható volt egy komolyabb narancslé ár emelkedés, nyilván ez begyűrűzött a kiskereskedelembe is, úgyhogy ott egy 68%-ot meghaladó drágulást láttunk a narancslénál, de egyébként a liszt az, ami egy kicsit fájdalmasabb lehet a háztartásoknak, mert 50% fölötti mértékben drágult egy év alatt. Számos tejtermék esetében mértünk még 20-30%-os éves áremelkedést, úgyhogy ezek azok, amiknél a legnagyobb drágulásokat mértük, de azért szerencsére volt néhány termék, ami olcsóbb is lett.
Azt mondhatjuk, hogy egyre szélesebb a köre az olcsóbbá váló termékeknek, vagy ezt annyira nem jelenthetjük ki?
A korábbiakhoz képest mindenképp, tehát volt egy egészen hosszú időszak, amikor gyakorlatilag nem volt olcsóbbá váló termék, ugye mi nem is azt emeljük ki általában a cikkeim, hogyha valami 0,5%-kal olcsóbb lesz, mert ugye ekkora ingadozás az simán, ilyen viszonylag kis mintán azért az előfordulhat. Azt szoktuk általában kiemelni, amikor 10%-ot meghaladó árváltozás van, és egészen hosszú időszak volt, amikor egyáltalán nem volt ilyen termék, gyakorlatilag egy éven keresztül. Most már azért vannak ilyen termékek, most 4 olyan terméket találtunk, ami 10%-ot meghaladó mértékben csökkent az ára egy év alatt, a krumpli, a margarin, a joghurt és a túró desszertnél is találtunk ilyen.
Van törvényszerűség szerinted abban, hogy milyen árstratégiát követnek ezek a nagy hipermarketek? Hogyan alakul az átárazás hónapról hónapra, vagy elég ad hoc jellegű a történet?
Egyrészt nyilvánvalóan vannak szezonális árazási jelenségek, meg vannak törvényszerűségek is. Itt nálunk egy kicsit ezt azért nehéz megmondani, mert ez akkor lehetne ezekre jó következtetéseket levonni, hogyha tényleg piacszerűen működne ez a rendszer. De pont a kiskereskedelem az Magyarországon, ami nagyon szem előtt van abból a szempontból, hogy igen erős kormányzati behatások érik azt, hogy milyen árazással lehet különböző termékeket forgalmazni. Ugye hát nyilván itt az ástopra, a kötelező akciózásokra gondolhatunk ugye azokra a kiskereskedelmi szektort érintő különadókra, terhekre, amik ugye gyakorlatilag egy az egyben átkerülnek az árakba a vásárlók irányába, és akkor azért ezek tudják borítani. Nehéz megmondani, hogy hogyan alakult volna bizonyos termékek ára abba közel 3 évbe, amikor érvényben volt az ástop és a kötelező akciózás.
3 év volt azt,
közben, majdnem, igen. Tehát nem olyan gyorsan elröppent, ugye, de ez egy hosszú időszak volt. Tehát valóban vannak itt törvényszerűségek, és látszik a szezonalitás, nem mindegy, hogy mikor érik éppen mondjuk Magyarországon a kukorica, nyilván akkor olcsóbb a kukorica, vagy egy gyümölcsöknél meg pláne, de azért itt nagyon sok olyan dénz van, ami felborítja a piaci normalitást.
Az idei termés az nem alakult túl jól, ez jelentős kockázatokat sejthethet a jövőre nézve?
Igen, hát igen. A bizonyos termékek esetében biztosan, ugye a pékek már jelezték azt, hogy ők komolyabb kenyéráremelésre készülnek, de hát ebben nem csak a termésnek a szintje van benne, ugye a nyári asszálynak már a mostani inflációban is érződik valamelyest a hatása, de nem csak ezeknek van itt szintje, hanem egyéb termelési tényezőknek, mint például a nem is olyan régen megénekelt euróárfolyamnak is igen komoly hatása lehet ezekre a tényezőkre, az, hogy milyen bér emelkedésre kell számítani, a minimálbér hogyan fog alakulni, tehát tulajdonképpen minden, ami az egyes szektoroknak az élelmiszeriparban termelési tényezőre hatással van, az itt most egy felfelé mutató kockázatot hoz az élelmiszeriparban.
Beszélj még arról, hogy ugye az ástoppot mi is említettük többször, és hát kimondta az Európai Unió bírósága, hogy ez ellentétes volt az uniós joggal, gyakorlatilag hát az uniós piaci viszonyokkal ellentétesen korlátozta a versenyt és korlátozta a szabad árképzés lehetőségét. Ugye a Spár indította, hogyha jól tudom, ezzel kapcsolatban a keresetet. Ugye most arról ne is beszéljünk, hogy bizonyos publicisták ezért ugye bojkotra szólítottak fel a Spárral szemben, hanem inkább arról, hogy ez gyakorlatilag megszületett ez a döntés, a magyar kormány tudomásul veszi, és ennyi, vagy lehet folytatása a történetnek?
Igen, hát azért azt mondhatjuk, hogy közgazdasági értelemben már korábban megbukott ez az ástop, tehát elég hamar beharangozható volt ennek, hogy milyen hatása olyan tankönyvszerűen történt, ami történt az ástoppal. Ugye most tulajdonképpen jogi értelemben is rásütötték ezt a pecsétet. A gond ez, hát azon kívül, hogy tényleg valóban itt voltak egészen extrém vélemények arra, hogy bojkottálni kellene a Spárban vásárlást, azért van ennek olyan kifutása is, hogy több száz ügye van a Spárnak folyamatban, hasonló ugye a magyar állammal szemben. Nyilván nagyon eltérő irányú döntés nem származhat ebből, ezekből az ügyekből sem, tehát ott azért valószínűleg azok a bírságok, amik ki lettek szabva, akkor azok érvénytelenek lesznek, aztán ki tudja, hogy még milyen hosszabb távú hatása lesz ennek. Másrészt pedig az nem igazán szerencsés, hogyha egy ilyen nagy szereplője a hazai kiskereskedelemnek, ugye hát ezt mindenki ismeri, a Spárt egy nagy foglalkoztató is egyébként, jelentős befizetője a költségvetésnek, egy jelentős szereplője, és a hozzá hasonlóan működő vállalkozások egyébként egy ilyen meglehetősen negatív környezetben működnek, akkor annak nincsen olyan nagyon jó üzenete. És hogyha szembesülniük kell azokkal a terhekkel, mint mondjuk az extra profit adónak nevezett teher, amit ugye nem is a profitra vetnek ki valójában, hanem az árbevételre, ami akkor is be kell fizetni, hogyha egyébként a profit nem létezik, vagy alacsony, vagy akár negatív. Tehát, hogy ezek mind olyan környezetet tudnak teremteni, amiből nagyon nehéz azt elképzelni, hogy mondjuk a hazai vásárlók jól jönnének ki. Tehát mondjuk akkor jönnének ki jól, hogyha egy erős verseny lenne, az ő kegyeikért nyugodt, kiszámítható körülmények között tudnának versengeni a vállalkozások, és ezt nyilván az áron keresztül és a minőségen keresztül tudnák első körben, és erre azért ez az ügy is árnyékot vet.
És szerinted lehet egyébként olyan hatás egy ilyen uniós döntésnek, hogy akkor a magyar kormány ennek hatására mérsékli a kiskereskedelmi különadót, vagy igazából ez teljesen a magyar kormány szuverenitása, szuverén joga, hogy eldöntse, hogy hogyan alakul a történet?
Hát mindenképp szuverén joga. Az, hogy egyébként egy ilyen ügyben, amikor adott esetben akár még pénztől is elesik a magyar kormány, mert mondjuk azok a kivetett bírságok mégsem folynak be az államkasszában, mivel egyébként számolni kellett, van egy ilyen viszonylag feszes költségvetési helyzetben, hogy erre esetleg úgy reagálnának, hogy még további bevételről mondanak le, és csökkentik a kiskereskedelmi különadót, azt én nagyon nem tartom valószínűnek, hogy esetleg születnek-e más olyan alkuk, amiért valamilyen vállalásért cserébe hajlandó erre az állam, az esetleg előfordulhatna, de hogyha megnézzük azért a jövő évi költségvetési terveket, meg a belebegtetett gazdaságélénkítő intézkedéseket, amiknek meg kell keresni a forrását, annak én nagyon kicsi esélyét látom, hogy egyébként egy ilyen bevételi forrásra az állam lemondjon, amit ugye csak indirekte szed be a lakosságtól, tehát talán nem a nagy tömegek nem
érzékelik
bele, így van, nem úgy érzik, hogy az ő zsebükből vették ki ezt a pénzt, még hogyha a folyamat végén ez így is történik.
Ez egy remek átkötés volt, ugyanis szélesebb gazdasági elemzéssel folytatjuk hamarosan Gáspár Andrással, az M4 privátbankár.hu lapigazgatójával a műsorban, úgyhogy a hírek után jövünk vissza, ne menjenek sehova.